Köszöntöm a hallgatókat a betűtésztában, Szakács Kornés Csilla szerkesztő műsorvezető vagyok. Még mindig rendhagyó módon jelentkezünk a vírushelyzet miatt, nem a stúdióban, hanem otthonából csatlakozik hozzánk mai vendégünk, Halász Margit író, forgatókönyvíró tanár. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Műsorunk egyik célja, hogy felhívjuk a figyelmet az olvasásnak a fontosságára. Te miért tartod fontosnak az olvasást, vagy mit jelent számodra az olvasás?
A könyvek teli vannak a világ csodáival, a világ élményeivel, tudással, és az a nagyszerű a könyvekben, hogy bárhova elvihetőek, és különösebb körülmények nem szükségesek ahhoz, hogy ott legyenek ezek a tárgyak velünk, és kinyitva őket elénk tárulhat az a világ, ami izgalmas, és ami arra vár, hogy megfejtjük, vagy utazást tegyünk oda.
Mi volt az első, vagy mondjuk úgy, hogy meghatározó élményed, ami mondjuk elindított az irodalomnak az irányába?
Egy tanyán nevelkedtem, és ott olyan könyvtár volt, amit a teljes ember hozott. Tehát egy mozgó könyvtár volt, vitte a faluba a tejet, hozta a könyveket. Nagyon szép szimbólum ez, ahogy a tej és a könyvek együtt utaztak, és én alig vártam a teljes embert, mert azt hiszem, hogy két hetente cserélődik a könyvek. És jöttek gyerekkönyvek és felnőtt könyvek is, és emlékszem arra, hogy amikor kinyitottam a gyerekkönyveket, kinyitottam a mesekönyveket, akkor egy olyan az illusztrációk által is, és az olvasás élménye által is egy olyan világba kerültem, ami egy varázslatos világ is megfogott. És tulajdonképpen egy csoda történt, és azóta sem tudok ettől szabadulni.
És egyébként ez a tanya világ, amilyen módon fölnőttél, gondolom a természetnek a közelsége, ez milyen módon határozta meg az életedet, illetve nyújtott ez valamilyen inspirációt a későbbiekben az íráshoz?
Mindenképpen, hiszen azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az ember személyisége az az első 5-6 évben kialakul. Én az első 5-6 évben a természet közelében éltem, és a természet olyan módon határozza meg most is az életemet, ami nagyon, nagyon lényeges. Tehát növények és állatok közelsége nélkül nagyon ügyesnek érzem az emberi világot. Valahogy egy nagy teremtett egésznek gondolom a növény, állatot és embert, ahogy a népmességben is gyönyörűen egybe van ez az egész. Tehát nem hagyható ki egyik sem, és ott ezen a tanyán ezt tapasztaltam meg. Tehát egyrészt a népmesék olvasása által, másrészt én benne éltem ezekben a mesékben, hiszen a bőrömön éreztem az évszakokat például, annyira elementáris élmény volt, ahogy váltakoztak az évszakok, és az hogyan öltöztette át a tájat a növények, állatok, emberek lelkét, és ezt nagyon plasztikusan éreztem, és ezek természetesen belekerülnek az írásaimban, én szeretek természetet is ábrázolni, van négy tájlegényem, és ezek jó apropók voltak arra, hogy az adott tájak természeti, néprajzi jelenségeit be tudtam mutatni.
És egyébként ez is nagyon-nagyon érdekes, amit mondtál, hogy egy teljes ember vitte a könyvtárat. Ez valami fantasztikus olyan élmény, ami ma már ugye a mai világban elképzelhetetlen szinte nekünk. Azt olvastam, hogy anélkül, hogy előtte bárhol publikáltál volna, egyszer csak összegyűjtötted a novelláidat, és egyszerűen csak megjelentetted. Ez hogyan történt, vagy hogy jutottál ez elhatározás, és hogyan valósult ez meg?
Én nem írtam 20 4-25 éves korig. Tehát ez egy eléggé késői kezdés, de ha azt nézzük, hogy prózát írni csak egy nagyon vaskos élményanyaggal lehet, akkor viszont egyáltalán nem késői kezdés. Én ugye a semmiből jövök, tehát így szoktam mondani, hogy, tehát, hogy nem rendelkeztem irodalmi kapcsolatokkal, de megszülettek a zsengék, a 8-9 kis rövid írás, és ezeket irodalmi lapok nem publikálták. Elküldtem én ezeket irodalmi lapokba, de visszaírták, hogy jó lett. Na most ez a jó lett egy idő után már olyan idegességgel töltött el, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én most megállok, és összeállítok egy kötetet, hogy legyen valami megfogható élményem a vetett munka eredményeként. És akkor én egyszerűen elkezdtem szponzorokat keresni, kerestem egy kiadót, aki ezt kiadhatja, és átutaltam, vagy illetve odaadtam a pénzt, mert akkor még nem nagyon utaltunk, és megszületett az Isten tehenei című füzetecske. Azért mondanám, hogy füzetecske, mert én az első igazi novellás kötetemnek a JAK füzetek által kiadott Forgószél című kötetemet tartom. Tehát egy ilyen nagyon nagy ambíció volt bennem, hogy legyen olvasható az, amit írok, hiszen a fióknak írni szerintem egy nagyon kiábrázító dolog, hiszen kell valami visszajelzés. Az írás meg olyan, hogy az ember tölti az órákat, a napokat, gyötrődik akár egy szón is több órán át, és kell valami megfogható. Mert amíg mondjuk ültetek egy virágot, és az kinő, és minden nap van új bimbó, ez egy sikerélmény, látom, fogom, észlelem. Az írás, mert hát, hogy amikor megfoghatóvá válik, akkor egyrészt le is teszem az addigi témákat azzal, másrészt egy új ajtót nyitok a következő téma tartalom felé.
Igen, egyébként az első kötetednek miért adtad ezt az Isten tehenei címet?
Az Isten tehenei az egy bogár tulajdonképpen, ami tavasszal rajzik. Biztos te is láttál már parkban, vagy valahol természetközeli helyen, amikor ezrével rajzanak a bogarak, a tavasz megérzik, és éppen, hogy a nap első sugarai elérik a fa törzsét, és ezek a piros alapon fekete kis pöttyszerűség, de nem pötty, hanem inkább ilyen geometrikus kis formájú bogarak. Az Isten teheneinek hívtuk őket, és tulajdonképpen természetesen jelkép is, hogy Isten tehenei azaz lehetnek, az Isten tehenei az emberek, és konkrétan ez a bogár is.
És azt említetted, hogy a József Attila kör által kiadott sorozatban jelent meg ugye a Forgószél című novellás köteted. Miért tartod ezt az igazi első novellás kötetednek?
Hát elsősorban azért, mert itt már a szakma is elfogadott engem prózaírónak, tehát akkora már ösztöndíjakat kaptam, és megjelentek irodalmi lapokban azok a novellák, amelyek aztán majd a Forgószél kötetét adták. Ez novella füzér inkább, tehát azonos helyszínen játszódó történetek. Úgy találtam ki, hogy az egyik novellában aki főszereplő, az esetleg megjelenik majd a másik novellában, tehát egy ilyen szerves egységet próbáltam létrehozni. És az első négy legjobb első kötetes közé kerültem, és persze vita folyt arról, hogy akkor ez most hanyadik kötet, én azt mondtam, hogy másfeledik, de mindenképpen a szakmai elismerést hozta számomra ez a kötet. És ez nagyon fontos, mert ez olyan, mint egy cég, tehát egy cipőkészítő is szeret a cipészek cégébe tartozni, tehát hogy ott a mester azt mondja, hogy igen, jó az a cipő, amit csinál. Tehát egy picit ilyen pecsét is, hogy te ezt a szakmát szakszerűen műveled. Valahogy így tudnám megfogalmazni.
Tehát akkor már nem azt mondták, hogy jó lesz, hanem hogy már jó lett.
Igen, mert még azt elfelejtettem mondani, hogy az Évét és Irodalomban egy novella pályázattól azt hiszem 2000 pályázó közül nyertem, és az már jó lett. Tehát ott már egyértelműen ez a jövő idejű ige, az jelen idejűvé vált nagy örömömre.
Igen, tehát akkor ott már egy szakmai elismerés is kísérte. Hoztál is nekünk saját műrészletet, akkor én esetleg meg is kérnélek, hogy akkor mutass be, meg olvasd fel nekünk, hogy mit hoztál.
Múlt év decemberében jelent meg a Vitéz közalkalmazott című kötetem a Kortárs Kiadónál. A Kortárs Kiadónak van egy Kortárs tárca sorozata, és ez ragyogóan beleilleszkedett ebbe a sorozatba. 57 rövid írás tartalmaz ez a könyvecske, és az 57 rövid írásban egy többé egyes első személyű elbeszélő meséli el a kalandjait. De tulajdonképpen egy 21. századi szem barangol Budapesten, Magyarországon, Európában, lát ezt az, lát jó sok furcsaságot, mint mindenki, és ezeket rögzíti. És amit én szeretnék felolvasni, az egy, hát egy budapesti történet, egyes Tamás első személyű elbeszélő meséli el a Banya tankjának a vásárlását. Az egyszeri tank. Az egész egy derűs tavaszi napon kezdődött, amikor a piacon lógószátrokkal a vállamon vászorogtam, és egy modellféle lengyelány ellibbett mellettem. Egyik kezében kutyakórház volt, a másikban pedig egy gurulós bevásárlótáska. Kisebb sokkot kaptam a látványtól, letettem a piac kőszőnyegére a szatraimat, masszíroztam a vállam, és arra gondoltam, hogy a fenébe nem jutott ez nekem előbb eszembe. Aznap este már ízlott a webháló, földön égen kerestem a tankom, mert hogy ez a népies neve, Banyatank. Arra is rájöttem, hogy a skót kockás gurulós bevásárlótáskához nem adnak automatikusan túlsúlyos félvaktaskót. Magyarán taskó nélkül is lehet venni ilyen tankot. Felélegeztem. Örömömben énekelte, mert őszintén szólva fogalmam sincs, hova tettem volna az ebet. Tanyasi szocializációmtól nem tudok már szabadulni soha. Eszerint pedig kutyának, macskának udvarod a helyet útok. Ha vártam, legyen menő, tudott át rajtam, s a legtrendibb márkák kínálatát böngészkedtem. Ki is választottam egy spanyol modellt, amely Picasso forma és színvilágát jutott eszembe. A tanári fizetésem egynegyedét utaltam át érte, de nem bántam. Elszámoltam, hajthatatlan és pofátlanul sikerorientált. A reklámképen 2 méter magas tálfa világhódító fiatalember húzta maga mellett, gondoltam, ha neki nem kínos, nekem sem lesz az. Pár nap múlva hozták a csomagot. Első ránézésre csak azt tűnt fel, hogy alig fér be az ajtón. Amikor kicsomagoltam, egy világ omlott össze bennem. Más szín volt, mint amit megrendeltem, más forma, továbbá csak a hókedlire állva értem el a fogantyúját. Vissza kellett küldenem. Csupán a posta költségem bánta. Ez mind-mind irdatlan szomorúsággal töltött el, de hát a nagyobb baj az volt, hogy ott voltam újra, ahol a part szakad, tag nélkül. Mindent egy lapra tényleg gyors döntést hoztam. Elmentem egy nagy áruházba, kinéztem egyet, megvettem, másnap már a piacon görögtem bele. Mi az, hogy görögtem? Valóságban megrészegített a szabadság súlytalansága. Összevásároltam mindent, káposztát, krumplit, tököt, almát, karfiolt, ja igen, olajat is, és nem is egyet, hanem egyenesen 2. Fél éve halasztott mézvásárlást ejtettem meg, mert ugye az olyan nehéz, mint a só, és igen, sót is vettem, meg cukrot is. Valósággal röpködtem örömömben. Degetre telt a tankom, de se baj, nem éreztem nehéznek. A kedvenc butikomba is bementem, megálltam a sarokban, és szemlélődtem. Egy idős hölgy rontott be az ajtón. két eladót is megszólította, de ő, mintha nem is látná őket, átnézett rajtuk, és hozzá rohan. Ez az, kiáltotta, ez kell nekem is. Tudja, milyen régen vágyom rá? Az a kitépte a kezemből a tankomat, és mint aki divat bemutató kifutója illegeti magát, elindult a tankommal ide-oda a nagy tükör előtt. Mentében igazgatta a sáját, dobálta a haját. Mit tetszik kérni? Kérdezték tőle az eladók. Itt semmit. Csak tudják, 20 éve nem merek ilyen gurulós kocsit venni, mert öreges. Most meg itt van egy, ami fiatali. Az eladók úgy néztek rám, mint a véres nagyra, már-már azt hittem, kidobnak a boltból. Elindultunk az Andrássy úton, a hősök terepülé. A hölgy a tankommal elől, én meg hullottam utána. Véletlenül épp arra jött, amerre én, de éreztem, hogy még a pokolba is képes lenne követni. Egészen a térig kísért. Ott addig-addig bohózkodott a japán turistákkal, míg elkérték tőle a tankom, és csinálták a viccesebbnél viccesebb felvételeket. Ez azért már több volt a soknál. Az én tankommal nem gúnyolódjon senki, kikérem magamnak. Először Gabriel arkangyalra néztem, csináljon már valamit, mégiscsak egy felső vezető. Aztán Árpádra, Elődre, Ondra, Kondra, Tasra, Kubára és Tétényre, de semmi. A Szent Királyokkal sem mentem többre, se a Hunyadiakkal, se Betlennel, se Tökölivel, se Rákócival, se Kossuthal. Rájöttem, hogy hősök ide vagy oda, csak is magamra számíthatok. Összetettem maradék erőmet, és kitéptem a tankom a kezéből. Ez az én tankom, mondtam, viszontlátásra. És elindultam a 100 éves latárnok felé.
Rendkívül humoros írás, de azért egy kicsit keserédes is. Azt mondtad, hogy a Vitéz közalkalmazott című kötetből, ez nagyon beszédes név, elmondanád, hogy ezt miért választottátok a kötetnek?
Nos, úgy alakult, hogy a szerkesztésikkel visszaszaladom, hogy válaszoljak a kérdésedre. Ugye ott volt nekem 57 darab rövid írásom, és nem akartam olyan kötetet, hogy összedobálom az 57 kötetet, hanem próbáltam valami elv alapján megszerkeszteni. Elkezdtem újra olvasni a kis tárcáimat és tárcanovelláimat, és amikor így hideg fejjel elolvastam őket, akkor rájöttem, hogy van bennük valami mesés, van bennük a mese szófordulatait használom, olykor a mese szerkezetét, olykor a mese toposzait. Mindenképpen megragadtam ezt a mesei vonalat, és akkor azt találtam ki, hogy akkor a címben is szerepeltessem ezt a jellemzőt. Igen, ám, de hogyan. És akkor ugye többször előfordulnak közalkalmazottas témájú tárcák is, adta magát a közalkalmazott mint cím. Ez ugye egyáltalán nem mesei fogalom, ennek az ellentéte, ez egy konkrét szakszó tulajdonképpen. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a szakszó elé egy mesei szót elé, és egy különleges ellentétet, egy feszültséget teremtene már a cím is. És a Vitéz, mint a Vitéz Szabó legény, a Vitézség visszatérő szó a mesékben. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen a Vitéz közalkalmazott, van egy humora is, szándékom szerint, és van ez a különleges ellentét, ez a feszültség, a két szó eredete és tartalmak között. És akkor így találtam ki, hogy ez legyen a címe, a szerkesztőnek tetszett, és akkor ezzel maradt.
Nagyon izgalmas ez a folyamat is, ahogy ez így kialakult. Egyébként te hogyan szoktad kiválasztani, hogy mit olvasol? Vannak olyan művek, amikhez mondjuk rendszeresen visszatérsz, vagy vannak kedvenceid, vagy mindig az újdonságokat keresed?
Hát magyar tanárként ugye mindig újraolvasom a kötelező irodalmakat, ez jócskán elveti az időmet. Újraolvasni nem nagyon szoktam, mert nincs rá időm, Leginkább olyan műveket olvasok, amelyek valamilyen módon kapcsolatban vannak azzal a munkával, ami éppen foglalkoztat. Azaz a következő regénnyel, vagy a következő novellával. És így jártam legutóbb, amikor a következő témámhoz anyagot gyűjtöttem, és eljutottam a Fertőtóhoz, és a Fertőtó környéki népi legendákat kezdtem el kutatni. És elém ötlött Hany Istók története, aki egy lápi fiú, egy láb nevelte gyerek tulajdonképpen, 1749-ben fognak ki a halászok ott egy furcsa lényt, és elkezdett érdekelni ez a történet. Egyébként Szarka Tamás is földolgozta, a Nemzeti Színházban látható a darab. Sajnos még nem láttam, a vírushelyzet miatt nem tudtam megnézni. De miért is mondom ezt? Azért, hogy életemben, hát nem tudom, hogy attól olvastam el kétszer egy regény, és ez most megtörtént velem a karanténban. Jókai Mór névtelen vár című regénye egy fejezetet szentel Hagy Istóknak. És azért én belekezdtem ebbe a regénybe, elkezdtem olvasni, és alig vártam, hogy odaérjek a Hagy Istók réthez. És annyira elragadott maga a regény, hogy letettem a ceruzát, és azt mondtam, hogy most nem dolgozunk, akkor most élményolvasás lesz, és elolvastam a regényt egyszer. Aztán újra elővettem, mert hogy volt időm, és már jegyzetelve olvastam újra, és elképesztően nagy hatást tett rám. Én tényleg úgy nyúltam ehhez a regényhez, hogy ahogy az összes többi olyan regényhez vagy néprajzi munkához nyúlok, amitől várok majd a következő munkámhoz segítséget, anyagot, inspirációt, és elképesztő nagy élménnyel szolgál. És azért is érdekes ez, mert Jókai nem divatos, mert terjengős, mert hosszú, mert lassú, mondják a gyerekek, és nem tudom, a felnőttek, nem végeztem kutatást, hogy a felnőttek mennyire olvasnak Jókait, de annyira csodálatos mesterségbeli tudással találkoztam, és olyan élményt adott a regény, ami tulajdonképpen én most szerettem meg Jókait úgy igazán, mert tanítottam én Jókait is persze nagy szeretettel és lelkesedéssel tettem, de valahogy most olvasóként igen, így őszülő fejjel, tulajdonképpen beleszerettem a Jókai regénybe. És ebből egy részletet is kijelöltem, és nem tudom, hogy van-e most itt alkalom, hogy ezt felolvassam.
Persze, nyugodtan. Egyébként nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert szerintem is vannak dolgok, amikre irodalmilag, olvasásilag is meg kell érni, és akkor ezek szerint neked ez egy ilyen lépés volt. És akkor szeretném, akkor persze olvasd fel a Jókai regényből a részletet, amit hoztál.
Mivel regényből olvasok, tényleg dióhéjban pár gondolat. Ez a regény a Fertőtó környékén játszódik, a Névtelen vár az egyik fő helyszíne. A Névtelen vár az a mai Balc környékén lehetett, ahonnan a gyógyvíz is jön, és Sopron nem túl messze lévő településről van szó, és Marie Antoinette francia forradalomban kivégzett királynő lányát ott bújtatja egy francia gróf. És ez a részlet, amit kiválasztottam, arra zseniális példa, hogy Jókai úgy ábrázol még egy olyan szereplőt is, aki objektíve, nem annyira szerethető, hogy az olvasás közben szeretet ébred bennünk a szereplő iránt, és olyan eszközökkel írja le, hogy belopja magát a szívünkbe rögtön. Ő egy ezredik mellékszereplő, akiről majd szól a részlet, és olyan humorral írja le, szeretetteljes humorral ezt hangsúlyoznám. Tehát nem gúnyos humorral, sokféle humorminőség, mert ugye tudjuk, és szeretetteljes humorral, és bele is kezdek, mert nem beszélem túl a dolgot. A kövér Lize már akkora minden dolgát elvégezte a maga konyhájában, mire két fiatal látogatója oda jutott, hogy őt fölkeresse. Az ő konyhájában minden olyan fényes volt, hogy csak úgy égett. Maga egy kis alacsony tőzfacéken ült, ami egyenes az ő számára készült, másrészt meg nem bírta volna. Igen vastag volt és nehéz, még a homloka is kövér volt, és a tokája kétszer újra kezdődött, alig hagyott helyet a nyakának. Kártya volt a kezében, azt keverte, és kirakta maga elé a két térde fölött szép smított kötényére. Az a kártya is négyszögletű lehetett valaha, de a sok kártyavetéstől gömbölyűre kopott már, szerencse, hogy pergamenre volt festve, csak kopott, de nem szakadt. Nagyon régi lehetett az. Mikor a két ifjú hölgy belépett hozzá a konyhába, összesetelte az öliből a kártyákat, de azért nem tette félre. Tovább keverte, nem állt fel, az neki terhére esett volna. Kedves Lize, szólt hozzá Katalin nyájasan. Ön nem ismeri talán a szomszéd asszonyát? De igen. Sokszor hallottam szegény öregemtől, hogy van a szomszédban egy igen szép úrhölgy. Ön bizonyára az. Tudja ön, hogy én Wawel grófnak felesége leszek? Az természetes. Egy egyik ifjú férfi, meg egy szép fiatal hölgy egymás mellé hozva, ebből vagy házasság lesz, vagy veszedelem. Inkább házasság legyen, mint veszedelem. De bizony a házasság a veszedelemmel együtt jár. A gróf háborúba készül, maga alakít egy bandériót, amit személyesen fog az ütközetbe vezetni. A kövér Lizetnél ez a szó sem idézett elő egyéb változást, mint hogy a kártyákat sebesebben kezdte keverni. Már kezdődik, dör mögé, s megemelte a kártyát, és megnézte, hogy mit emel. Bosszús volt, csak kavalló volt, nem király. Igen, már fel is van húzva a torony fölé a hadfogadási zászló, s holnap megkezdődik az önkéntes lovagok beírása. Már írják a felhívásokat. Isten segítse őket. Most már én az ön kis úrnőjét felviszem magamhoz, én leszek ezután az ő kis mamája. Ő nem maradhat itt a nagy fegyverzaj között, ugyebár? Azt én nem tudom. Nekem csak a konyhára van gondom. Mi történik a szobákban? Azt nem szokták velem közölni. De mi azért jöttünk ide, hogy önt innen elragadjuk. Nagyon nehéz lesz. Önnek nem szabad többet fáradni. Lesz önnek a kastélyomban egy külön kis szobája, konyhácskával. Magának lesz lánycselédje, aki szolgálja, hogy csendben, nyugalomban fog élni. Ugye eljön velünk? Köszönöm, nagyságos asszony, de nem fogadom el. Én majd csak itt maradok. Miért? Azért, mert tudom, hogy akárhol másod terhére vagyok mindenkinek. Ha senki sem mondja, megmondja a kis karszéken, mikor beleülök. Az is megnyikkan és nyekerek, és nem győz rám panaszkodni. Magamnak való természet vagyok. Senkinek sem tudom kedvét keresni. Azért nem tartok egy kutyát, egy macskát sem, hogy ne legyen kit szeretnem. Sok mindenféle rigolyám van, szeretek burlótot szívni, s az más embernek nem kellemetes. Mikor alszom, úgy horkolok, hogy két falon keresztül harsog. Ha álmos vagyok, akkor aludni akarok. S ha rám jön az énekre, és akkor azt akarom, hogy azt ne hallja senki. Ha rossz kedvem van, szeretek törölni, s úgy akarom, hogy ne legyen igazi veszekedő társ előttem, hanem csak olyan, akit én képzelek oda magamnak. Azt letorkolom. Én nem tudok kijönni senkivel. Nekem semmi se jó, amit más csinál, ő csak a dolgomat szaporítja, mert mindent újra csinálok utána. Ki nem állhatom a fiatal fehér család népet? A bűlet meg, ha egyet meglátok közülük. Ezeket a két balkezű, málészájú, minden ételbe belekóstoló, csípőéket hányóvető, legényekre hátra vigyorgó, szerelmes dal kornyikáló, poháreltörő, edényelcsorbító, ablakon át tereferérő, mindennapi dolgok elfelejtő, kócsikon át hallgatózó, pletykahordó, mindenben selejtes, csak a hazugságban tökéletes fákot hada. Ha meghallanám, hogy valamelyik elneveti magát a hátam mögött, az volna a halálom. Nem jön ki én velem senki. Én csak egymagamban vagyok jó. De mit fog ön csinálni, ha ura és úrnője elhagyják a házat? az, amit eddig a Schmidtné minden nap elhozza a hús meg a zöldséget, és beadja az ablakon, és délig megfőzött. Hiszen ne értsak félre, én nem azt kérdeztem öntől, de mit fog csinálni egyes egyedül ebben a magányos várban, ahol naponként kétszer hal ember hallgat, azon túl egyedül van. Embertől nem félek, pénzem nincs, ki nem rabolhatnak, magamat meg el nem lop senki. Nagyon kevés mulatsággal beérem, olvasni hála Istennek. Nem tudok, ez nem bánt. Kötni szeretek. Amióta azokat a bizonyos asszonyokat ott a giotin körül láttam a kötéssel kezükben sorban ülni naphoztat, nem nézhetem annak az öttűnek a mozgását, anélkül, hogy az epim fölkeveredni. Hát csak betem a kártyát, ez mindig más meg más. Kétszer egyformán még sohasem jött ki, ezt én soha meg nem unom. Néha megharagszom rá, akkor földhöz csapom. Mikor nem akar kijönni, aztán eszére tér, és kijön. Hát mi kellene még nekem?
Minden igaz, amit elmondtál róla, és hát ha valaki kedvet kapott hozzá, akkor ajánljuk neki a Jókai Mór Névtelen Vár című könyvét. Most egy kicsit visszatérve így a te műveidre, nem minden írónak adatik meg, de veled megtörtént, hogy a Mária a Varázsló című elbeszélésedből film is készült, aminek a forgatókönyvírója is te voltál. Miről szól ez a mű? Meséld el a történetet, kérlek nekünk.
A film alapja az én novellám, amely az Élet és Irodalomban megjelent. Ezt olvasta el Almási Tamás rendező, és így indult a közös munkát. A történet a rendszerváltozáskor játszódik egy kis faluban, ahova egy olasz cipőgyáros érkezik. Felbojdul a falu. Az addig alvó falucska elkezd pörögni, elkezd minden változni. És teljesen átalakulnak a viszonyok, az asszonyok elkezdenek öltözködni a turkálókból, és az az olasz Mário levő gyáros vezeti az üzemet, és falusi asszonyokat alkalmaz, cipőket készítenek, egy tulajdonképpen cipővaradáról van szó. És a történet főszála az, hogy egy falusi asszony beleszeret a gyárosba. Tulajdonképpen az olasz férfi egy olyan minőséget képvisel, olyan gesztusrendszer, amit az a falusi asszony félreért, és szerelmet vél belelátni a puszta kedvességbe. Szerintem ez elég gyakori napjainkban is, hogy akár egy férfi belelát egy kedvességébe szerelmet, vagy fordítva, és elindul egy őrület az asszony részéről, valóságként éli meg a szerelmet, amit elképzel. A gyárosnak tetszik ez a rajongás, és nem utolsó sorban egy fantasztikus munkaerő az asszony, és egy kicsit úgy dobál be csalikat is, mert hogy már a gyárat is itt tudja adni, hiszen ez egy nagyon sok pozitív tulajdonsággal megáldott asszony. A történet vége az, hogy Vera, a főszereplőnő, valóságos őrületbe kergeti önmagát ezzel a szerelemmel, és amikor világossá válik számára, hogy itt semmiféle szerelem nem volt a gyáros részéről, akkor megöli a gyárost. Tehát tulajdonképpen egy szerelmi dráma maga a film, és maga a novella is.
Ennek a történetnek lényeges eleme az, hogy ez a rendszerváltozás körül után játszódik, tehát hogy akkoriban nyílott meg az ország mondjuk a külföldiek felé, és mennyire más mentalitású mondjuk egy külföldi férfi, főleg egy olasz férfi mondjuk, mint a magyar férfiak, tehát hogy ez egy lényeges elem volt benne?
Meghatározó elem. Tehát azt van rá, hogy lényeges, az kevés lenne. Meghatározó elem. Erről szerettem volna írni. Ezekről az apró dolgokról én magam is, amikor először láttam, ha nem is azt, amit leírtam, hanem a valóságban, hogy, hogy egyszerűen megjelenik egy olasz férfi a rendszerváltozás tájéken egy magyar kis faluban, tehát arra cipőjére nézve, vagy a nadrágja, ahogy áll, tehát a pantallója, ahogy behajlik. Abban egyszerűen van egy más minőség. És az emberük, tehát nyilván a divat országából érkezett mellesleg, de ahogy megjelenik, és ahogy moderálja a férfiasságát, ahogy bemutatja, tehát ez egy üstökös csap be a faluba tulajdonképpen. És ez egy olyan erőteljes, szexuális kisugárzás, amit rögtön vesznek az adóvevővel az asszonyok a nő. És nagyon fontos, igen, tehát erről akar szólni, hogy egy új minőség, egy új életminőség az hogyan jelenik meg, tehát hogyan bolygatja föl az alvó kis falucskát, ez az új életmód, és egyáltalán a falu egészére hogy hat. Ezt szeretném volna alapvetően ábrázolni.
Azt azért megjegyezzük, hogy Máriót Franco Nero játszotta, és Verás pedig Nyakor Júlia színészek. Ugye a forgatókönyvét is te írtad, magát az elbeszélést is te írtad, és említetted is, hogy nem pont azt láttad, ugye, amit elképzeltél, de erre rá is akartam kérdezni, hogy mennyire volt más a végeredmény, vagyis a film, mint amit te elképzeltél.
Még visszatérve egy Franco Nero, amikor elolvasta a könyvet, már mint a forgatókönyvet, akkor rögtön beleszeretett, és az egy koprodukciós film lett, tehát aztán producerként is részt vett ebben a munkában, és főszereplőként is. Na most megtanultam a Mário a varázsló című filmnél, hogy az író maradjon a kaptafánál, azaz az íróasztalnál, mert bár forgatókönyvíró, társforgatókönyvíró voltam, hiszen a rendezővel együtt írtuk a filmet, de a film az egy más nyelv, egy más művészeti terület, egy kézzel fogható reális művészet, ha úgy tetszik, amit egy forgatást nézek, tehát az nem lehet, hogy balladisztikusan lezárok egy mondatot, tehát ott mindennek, minden tárgynak, eszköznek szerepe van. Ha kutya van ott, miért van, hogy kutya átmegy egy macska, miért megy át egy macska a képen. Tehát ez, úgy mondanám, hogy az író az, amit leír, nyilván áttevődik egy más művészeti területre, egy más művészeti ágba, és az más lesz. Ezt ugye el kell fogadni. És mondjuk az ember az ragaszkodna ahhoz, hogy amit ő csinált, az, de hát ez lehetetlen, tehát ez nem érzelmi kérdés. Tehát ez egy másik szakmunka, a filmes szakmunka, és szerintem az a legjobb dolog, ha az ember odaad egy regényét, vagy egy novelláját egy filmbe. Bodor Ádámmal beszélgettem, és ő kérdeztem erről, mert neki is megfilmesítették munkáit, és mondta, hogy ő odaadja, és utána tulajdonképpen nem nagyon szeretne ezzel foglalkozni. Nem szeretne részt venni a forgatókönyvírói munkában, mert ő ugyanezt mondta el, amit az előbb én mondtam, nem ismétlem magam. Tehát ez egy másik művészet, itt a kérdés az, hogy odaadod-e, vagy megtartod magadnak regényként, vagy novellaként azt az adott művet.
Tehát akkor odaadod-e, és lesz belőle, ami lesz, mert ugye azt utána már nem befolyásolhatod tulajdonképpen. Azért nagyon köszönöm, hogy elmondtad, mert többször szóba került itt a műsorban már, hogy amikor elolvasunk egy könyvet, és aztán megnézzük a belőle készült filmet, hogy mennyire csalódás, vagy esetleg van egy-egy olyan, ami jobb, mint mondjuk a könyv, de az nagyon ritka, de általában ugye a regénnyel, ha összehasonlítjuk a filmadaptációt, akkor sokszor ér minket csalódás, de hát akkor ez ezért van, mert ott egy teljesen mást kell várnunk, mint amit a könyvbe olvastunk.
Én azt hiszem, hogy más a jó szó erre. Tehát a minősítés szerintem nem érdemes nem érdemes minősítő szavakat. Más lett, egy más művészeti ág csinált belőle valami más. És hogy ezt Hát, hogy odaadjuk, igen. Tehát, mint amikor egy gyerek elmegy, tehát, hogy útjára bocsájtjuk, és akkor minden jót kívánunk neki.
Igen, tehát amit addig beletettél, az megvan, aztán a többi meg majd alakul.
Így van.
Gondolom, vagy nem tudom, de remélem, hogy nem tévedek, de a címe ugye majdnem Thomas Mann Mário és a Varázsló című művével azonos. Ez gondolom nem véletlen. Mi ennek a jelentősége?
Nagy hatást gyakorolt rám a Thomas Mann novella, és ugye ott az van, hogy megalázzák a fiatal embert, és amikor az emberi mi voltában megalázzák, akkor megöli a varázslót. Tulajdonképpen az a párhuzam adta nekem az ötletet, hogy ez legyen a cím. Nagyon rossz ötlet volt, az ember ezt csak utólag jön rá, mert ugye Mário vető a varázsló, tehát értelmezőjelzős szerkezet. Na most, ha nem tettük ki a vetőt, akkor teljesen értelmetlen. Akkor az és véletlenül beletettük, mondjuk, ha írnak róla egy cikket, és elnézi az adott újságíró, tehát problémák sorozata indult el ebből. Rájöttem arra, hogy legközelebb ilyen címet nem adok. Tehát tanultam belőle címadást is.
Akkor ez is egy hasznos dolog volt. Nagyon sok színű a munkásságod. Ahogy említettük, ugye több novellás kötetet jelent meg, forgatókönyvíróként is tevékenykedtél, gyermek és ifjúsági regényeket kezdtél el írni utána, vagy nem tudom, hogy még közben. Hogyan fordult a figyelmed így a fiatalok felé?
Hát ez úgy történt, hogy én olyan típusú író vagyok, aki például, amikor nekem kisgyerekem volt, vagy kiskorú gyerekem, akkor nem jutott eszembe, hogy gyerekeknek írjak, mert amiben benne vagyok, arról, tehát annyira megértem a mindennapokat, hogy még amikor leültem este írni, akkor még gyerekeknek írni, tehát akkor már csak is felnőttekkel való beszélgetés, vagy felnőtt témákat akartam dolgozni. És ugye az embernek felnő a gyereke, és akkor jött egy ilyen gondolat, hogy én most szeretnék valamit a gyerekeknek írni, mert hogy hiányzik a gyerek. És tulajdonképpen ez a magánéleti szállatta az inspirációt, hogy megírjam a Jó madarak pártban című regényemet, illetve évekkel azelőtt én a Hortobágyon gyűjtöttem anyagot a Vörös nyelvű párduc című regényemhez, és iszonyatos mennyiségű gyűjtött anyagom volt a Hortobágyról. És ellátogattam a Hortobágyi Madárparkba is többek között. És ott, ahogy néztem a viccegő, tárnyaszegett madarakat, akkor arra gondoltam, hogy biztos nagyon szeretnének ők is egészségesek lenni, és szeretnének szárnyalni. És ott megfogant bennem, hogy mi van, ha ezek a madarak is beszélgetnek éjszaka ott a kórteremben, és próbálják jól érezni magukat, és mondjuk csinálnak egy farsangot. És ez indított el arra, hogy ezt megírjam, illetve, hogy nagyon sok tanítványom kezében láttam könyveket, amelyek, hogy is fogalmazva pontosan, tehát nekem annyira nem tetszettek, és akkor én azt gondoltam, hogy én elsőváros módon, akkor én most írok egy olyan könyvet, ami egyszerre egy izgalmas nyomozás története, ugyanakkor kicsit tanárosan belecsempészek, hogy mondjam, tudásanyagot. És ezt úgy csináltuk meg, a nap egy kiadó adta ki, és úgy csináltuk meg, hogy egy kis glossaszerű ablakok vannak a regényben, és akkor ott egy adott szó, egy népies szó, vagy egy iskolai szleng, vagy egy jelenség, az megvan három fő mondatban magyarázva. Tehát amíg a gyerek olvassa magát a sztori vált oldalra pillant, és akkor amíg kivéd az ablakon, mert elrepültött egy madár, és visszanéz, akkor mondjuk még ábrándozik, és elolvassa ezt az öt mondatot, és úgy akaratán kívül tanul valamit. Tehát egy picit ebbe a könyvbe ilyen ilyen tudományok közti elgondolás is szerepet játszott, hogy egyszerre tanár és író valamit létrehozott. Nem tudom, hogy sikerült-e. Van olyan iskola, ahol kötelező olvasmány, illetve aztán éppen Bicskén egy játéksorozatot is, egy fél évig tartó játéksorozatot is építettek rá. Tehát vannak pozitív visszajelzések. Bizonyára valaki számára valaki úgy érzi, hogy ez sikerült, és akkor azok ezt a tanulóknak, tanulók elé viszik, hogy kötelező vagy ajánlott olvasmány.
Ez nagyon jó ötlet. Egyébként arról is többször beszélgetünk itt a műsorban, hogy mennyire nagy a felelőssége a tanároknak abban, hogy fel tudják kelteni a fiatalok figyelmét, illetve tudnak-e mentor szerepet betölteni mondjuk azoknak az életékben, akikkel foglalkoznak, és így például kifejezetten az irodalom felé terelni őket. Ugye ez neked íróként is akkor ezek szerint így bejött, de tanárként neked erről mi a véleményed?
Én nagyon egyszerűnek gondolom ezt. Én azt gondolom, ha bevittek egy munkát, egy ügyet a gyerekekhez, akkor csak akkor van esélyem arra, hogy átmegy és valakit megragad, ha tanítás közben ez engem érdekel, és lelkesen, szeretettel, hitelesen beszélek róla. Na most ekkor is van két lehetőség, az egyik, hogy átmegy, a másik meg, hogy nem megy át. De ha én magam is beviszek valamit, amit unalmasnak találok, nem tetszik, és arról tartok egy órát, hát az esély szerintem a nullával egyenlő, hogy ezt valaki 30 év múlva meg fogja jegyezni, hogy igen, ott azon a magyar órán eldőlt, hogy én nagyon szeretem mixátot. Tehát én arra törekedtem mindig tanárként, hogy egyrészt azért olvastam mindig újra a kötelező irodalmakat is, és hogy nem a tavalyi vázlatból tanítottam, mert azt én unom. És ha én unom, akkor nem tudom eljátszani, hogy ne unom. És ha én unom, akkor nem megy át. Tehát mindig kitaláltam egy más területet, amit nagyító alá tettem, és úgy építettem fel az órát. És azáltal, hogy én ezt érdekesnek találtam, és lelkesen csináltam, ezáltal megvolt a lehetőség arra, hogy ez átmegy. Rögtön hozzá kell tennem, hogy természetesen 10 hónapon át nem tudok minden nap lelkes lenni, de megvan a hajó vitorlája az egy irányban lép. Tehát, hogy volt egy elgondolásom, hogy ezt valahogy szedjem elő magamból, ez nyilván rengeteg készülés jelent.
Igen, gondolom, hogy ez nagyon nagy energia befektetés. Még visszakanyarodva a műveidhez, amit még nagyon érdekesnek találok, az a Kalandozó klasszikusok című útirajz köteted. Erről egy kicsit mesélnél nekünk, hogy mi is az, és hogyan jött ez az ötlet, hogy megírd?
Jaj, hát ezt úgy szoktam mondani, hogy életem legdeficitesebb vállalkozása, amit a anyagi tempóból. Mit jelent ez? Éveken át írtam, és tulajdonképpen dióhéjban azt találtam ki, hogy az utazásaim történetét megírom egy adott magyar klasszikus író vagy költő stílusában. Igen ám, de hát ez nem olyan egyszerű. Így született meg ugye a Janusz Pannonius, Kazinczy, Mikszáth, Petőfi, Csokonai, stb. Stílusában írott tulajdonképpen levele, hát ugye, hogy kezd hozzá az ember? Úgy, hogy elolvassa az adott szerző összes versét. Ha levelezése van, akkor mondjuk az összes levelezését. És olvassa, és jegyzetel, illetve akkor egyes tanácsot személyben mondom, olvasom, jegyzetelek, de nekem ez egy intellektuális élményt, izgalmat jelentett, hogy sokadik órában foglalkozom már, vagy órája foglalkozom már mondjuk Mikszáttal, és egyszerre érzem a mondatainak a szerkezetét, érzem a visszatérő szófordulatait. Ezeket papírra vetem, és akkor én magam valahol járok a világban, mondjuk Kazinczy stílusában írtam a portugál utazásomat, és akkor Kazinczy nyelvezetéből vett szófordulatokkal és Kazinczy gondolkodását belevíve, ami a tartalmat illeti, valahogy megszülessen egy olyan levél, sorozat, mert 4-5-6 levél van egy-egy szerzőtől, amely aztán egy ilyen utazás leírása, és arra is törekedtem mindig, hogy az adott hely kultúrtörténetét mondassam el azon a nyelven, amely szerzőt kiválasztottam. Szóval ez szerintem egy ilyen nagyon személyes, hogy is mondjam, hobbi, tehát egy írónak a személyes játszadozása, ami aztán könyvletnek, én írtam mondjuk 2 ilyet, így önmagamat szórakoztatva, meg ez engem érdekel, és írtam 2 ilyet, egyébként Petőfivel kezdtem, mert Petőfinek tanítom az úti rajzait és úti leveleit. És zseniális, és fantasztikus, ahogy lelkesen leírja az utazásait humorral, és az apró részletekre fókuszálva. És Felvidékre mentem felolvasni, Beszélte bányára. És ahogy itt az autó, és elkezdett bennem a Petőfi úti levelek ritmusa, lüktetni, de úgy, hogy az én élményeim. És akkor azt mondom, hogy hát ezt este papírra is letettem rögtön. Tehát egy ilyen egyszeri élmény volt, akkor én nem gondoltam még, hogy ebből lesz egy könyv, meg hogy megbolondulok, és akkor elkezdek 1000 órát ebbe tenni, hogy ilyen tulajdonképpen stílust hozzak létre az adott szerző stílusát. De aztán le mondjuk őt, akkor azt mondtam, hogy akkor már csináljunk többet, és legyen kötet, és nyert is ez a kötet egy kiadást nyerte, mert hogy ugye nyilvánvaló volt, hogy ez nem lett kassza siker, és piaci eladásod nem fog az egekbe szökni. De sok középiskolában voltam, felfelé irodalomorát tartani a levelekkel, és rám írtak gimnazisták, mert én ott hagytam feladatot, hogy mondjuk felírtam 15 Petőfi tipikus szófordulatot, vagy Petőfire jellemzőt, és mondtam, hogy írják le a, nem tudom, az első szerelmi randevújukat Petőfi stílusában. És akkor küldtek nekem, még emlékszem, a mélemre jöttek, és valaki még fél év vagy egy év múlva is küldött nekem Petőfi stílusában ilyen randi leírást, és nagyon élveztem. Szóval ez egy megragadott középiskolásokat, és ez jó volt. De hát ennek ott vég, tehát hogy ez ott van a könyvtárakban, de hát nyilván nem lett sztáreladás.
De akkor ez egy izgalmas irodalmi kísérlet volt, és hát ugye pont ez a lényege, amiről az előbb beszéltünk, hogy a fiatalokat egy olyan általuk érdekesnek tartott dologgal lehet bevonzani, úgyhogy én ehhez igazából gratulálok, bármilyen is az eladás. Nagyon látom rajtad, hogy te egy a humorral nagyon jó kapcsolatban vagy. Sőt, azt tudom is, hogy Tar Sándorról írt paródiád, ugye a József Attila körpályázatán első díjat is nyert, de ahogy beszélsz is, meg ezek a dolgok, amiket kitalált, szerintem ezek mind jó humorról árulkodnak igazából. Te így humoros írónak tartod magad? Vagy mit gondolsz így? Mi a te védjegyed?
Én a humort eszközként nagyon szeretem használni az írásaimban. Egyébként Böjte Csabának néztem a minap egy nyilatkozatát, és azt mondta, hogy az a pap, vagy az a talár, aki 2 poént nem süt el egy adott beszédében, az nem alkalmas arra a szakmára.
Ez jó és igaz.
Én nagyon fontosat tartom persze a humort a saját életemben is, tehát a magánéletemben is, és ahogy nem véletlenül választottam ugye Jókai a regényből is azt a részletet, amit, meg a közalkalmazottból is azt, amit. Igen, a humor az egy fantasztikus eszköz szerintem arra, hogy azt mondom, hogy valaki azt mondta, hogy lépünk cukrozott epélyet, ha jól emlékszem, és hogy igen, tehát hogy az elviselhetetlen dolgokat sokkal jobban el tudjuk viselni, hogyha a hozzáállásunkban valami derű van, valami, tehát hogy ne vegyük már magunkat annyira komolyan, mert ha elkezdjük magunkat nagyon komolyan venni, akkor ez a rengeteg fájdalmat okozó magunknak. Most a vírushelyzetben láttam önmagamon, hogy elkezdtem így elveszíteni a humorértékemet, és elkezdtem nagyon komolyan venni egyrészt a magam féltését, és magát a helyzetet. És előállt egy olyan helyzet 4 hét után, hogy kezdtem becsavarodni. És akkor azt mondtam, hogy állj, rossz a hozzáállásom, hát itt van 2 opció. Az egyik az, hogy csinálom tovább ezt az őrületet, hogy elmegyek vásárolni, és utána 2 napig torogok, és itt a lisztes zacskót fertőtlenítem minden milliméterét, és mondjuk elmegyógyintézetbe kerülök, vagy hagyom ezt az egészet, és mondjuk elkapom a vírust, és meggyógyulok. Tehát, hogy melyik a jobb opció. És akkor elkezdtem tehát a hozzáállásomat megváltoztattam, mert a hozzáállásomat hagyom, tehát ezt a borzasztó, szorongós, komolyan vevés, akkor ne, nagyon megnehezítettem volna az életemet, és természetesen a körülöttem élők életét is. Ez mindig nagyon fontosnak tartani, az embernek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy mit enged meg magának rossz kedve ügyén, mert hogy ha egy lakatlan szigeten lakik, akkor azt mondom, hogy oké, akkor vágjál búspofát 24 órában. De azt gondolom, hogy aki a család vagy, barátok vagy, egyáltalán szociális lények vagyunk, és ha én nekem vacak a kedvem, akkor én ott ezt rányomom azon a napon 15 emberre, és iszonyat nagy a felelősségünk. Nem beszélve arról, amikor még kiskorú gyerekünk van. Tehát anyu és apu nem igazán engedheti meg magának, hogy búspofával mászkál és úgy kavarja a lecsót, mert a gyerek frászt kap. Tehát igen, amikor majd nem látja senki, intézze el ezt valahogy, de hogy az arcunk vagy a derünk az nem csak a mi ügyünk, azt gondolom.
Így van, a vírushelyzet miatt mondjuk az mindannyiunk életét átalakított, a próbára tette, és megváltoztunk talán valamennyire. Szerinted mi fog változni a karantén utáni globálisan az életben, és a kultúrában, vagy az irodalmi életben?
Szerintem az emberi világban semmi. Elmúlik a félelem, elmúlik a szorongás, mindenki csinálja azt, amit eddig, mert ilyen az emberi természet. Az irodalmi életben ugye elmaradtak a fellépések, elmaradt mondjuk a könyvjét, de szerintem az irodalom az attól nagyszerű művészet, hogy a könyvekben megvan, amit csinálunk, és a könyvtárakban és a könyvesboltokban ott van, tehát nem vész el. Azt gondolom, hogy mondjuk egy színész sokkal mélyebben érint maga a helyzet. Tehát az íróság szempontjából azt gondolom, hogy írjuk a műveinket, jó esetben ez megjelenik, és az emberekhez eljut. Az meg, hogy most 3-mal kevesebb helyen voltam jelen, és az nem tartom lényegi kérdésnek, őszinte leszek, tehát eléggé divat mostanság, ugye az író szinte színészként is szerepel, és gyakran többször fogja a mikrofont, mint a ceruzát, és jó, hát ez döntés kérdése, csak szerintem az irodalom az egy másféle művészet. De visszatérve a kérdésre, hogy bár úgy lenne, hogy megváltozna valami a természethez való viszonyunkban, az egymásra figyelésben, de ugyanolyan koszosnak látom az utcát, ugyanúgy eldobálják, vagy el, én mondjuk nem, tehát majdnem azt mondtam, hogy eldobáljuk, de nem dobálom el. Tehát én nem látok semmilyen különösebb változást sajnos, tehát
és mint téma, szerinted...
Azt mondom, hogy megy minden maga útján tovább.
És szerinted, mint téma megjelenik az írásokban, költeményekben, vagy meg fog jelenni, úgy, mint mondjuk egy nagyobb világmegrázkódtatás, háború, stb. Ilyesmi, ez így fogja befolyásolni a témaválasztásokat? Hosszú távon mondjuk?
Mindenképpen, hiszen gondoljunk csak bele, hogy 70 éve nem volt olyan, hogy bezártak az iskolát. Tehát Piroskó is esetett, iskolába mentünk. Tehát az, hogy bezártak az iskolák, ez ilyen elképzelhető, tehát ilyen álmodták a gyerekek 70 évig.
És az egy nem rémálom volt.
Ja, ébregymászter, tehát mindenképpen én magam is írtam egy tárcát, ami egy boltban történt velem, és ott a vírus helyzet kapcsán alakult ki egy feszültség, hiszen mindenki feszültebb volt, és ez lett az alapja a tárcának. Tehát én már bedolgoztam ezt. Nem ez a fő témája a tárcának, csak a feszültséget kiváltó helyzet, az a vírus, és hogy ez így megjelenik. Tehát mindenképpen fel fogják dolgozni, egészen biztos vagyok benne, hiszen felforgatta a világot. Tehát csak ültünk itthon és néztünk, és mindenki gondolkodott, hogy akkor most mi lesz. Egyébként mindenkit, én azt láttam a saját és az ismeretségi körömben, hogy az embernek volt egy megoldatlan élet problémája, vagy bármilyen problémája, amit így besöpört a szőnyeg alá. És a vírus alatt többször hasra estünk ebbe a kis buckában, és valahogy azt mondom, vagy ki kellett takarítani, vagy ugrálni kellett rajta, hogy laposabb legyen. Tehát azt gondolom, hogy a vírus, tehát ez a kényszerű otthonlét, ez a problémákat kiélezte, és szembe kell nézni azokkal a dolgokkal, amelyekkel eddig azért nem néztünk mondjuk szembe, mert szaladunk reggel, jaj, mit ad a gyereket hozzá, jó az újba, temész, igen, főzött tejföl, menj le, tehát ezek ugye elfárasztanak, és most ezek a dolgok nem fárasztottak el bennünket, úgyhogy szerintem a szembenézések időszaka is volt valamilyen módon ez a néhány hónap.
És hát talán rájöttünk néhány dologra, hogy amit viszont problémának gondoltunk, az nem is olyan nagy probléma, és tulajdonképpen nincs is jelentőség.
Ez nagyon jó meglátás, és nagyon jó mondat. Ez teljesen így van. Én magam is rengeteg ilyen. Én mindent leírok, mert számomra akkor vannak meg a dolgok, hogyha leírom őket, és több füzetem is van minden helyiségben. És hogy én magam is leírtam ezt, hogy hát ez probléma, igen, átértékelődtek dolgok. Tehát, hogy az ember hozzáállása megváltozott dolgokhoz, hogy ez már engem nem érdekel, mert ez nem probléma. Ezen rugóztam, hát ez vicc. Hát ez, hogy a dolgok egymáshoz való viszonya változott meg, hogy ránk szakadt ez a veszedelem, úgymond. De azt gondolom, hogy nagyon kegyes volt ez a veszedelem, mert amit művelünk egymással meg a Földdel, azt gondolom, hogy ez lehetett volna sokkal durvább. És lehet, hogy lesz, és ne legyen természetesen. És én nem ellendrukker vagyok, hogy jaj, akkor most kapja már meg a Föld, amit érdemel, vagyis hát az emberiség. Szóval én félreértés ne essék, nem ezt gondolom. De hogy valahogy azt éreztem mindig, mint hívő ember, hogy hát még mindig nagyon nagyon kegyesen kaptuk meg ezt az ennye-bennye figyelmeztetést. Tehát még mindig van menekülő útvonalunk, még mindig van tovább, és ez csodálatos, hogy még mindig kisüt a nap. Egyébként néha olyan emberi viszonylatokat és olyan környezetszennyezést látok, hogy így tavasszal azt mondom, hogy de kivirágoztak újra a fák, hát ez valami csoda. Ennek ellenére, hogy pont. Szóval, hogy van remény. Tehát, hogy kegyes volt. Kegyes volt a vírus. Eddig legalábbis, ő úgy értem.
Hát reméljük, hogy megtanuljuk ebből, amit meg kell tanulni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is, hogy beszélgethettünk.
Elköszönök a hallgatóktól is, ez volt a Betűtészta, még mindig karanténmódra. Vigyázzanak magukra, és használják ki az időt az olvasásra is.